Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békesség mindnyájatoknak. Ez a 2026. január 1-i Békevilágnap mottója. 14. Leó pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetében a feltámadt Krisztus ajándékaként bemutatott békére irányítja figyelmünket. Arra a fegyvertelen és lefegyverző békére, amely a szívek megtéréséből, az imádságból és a párbeszédből fakad. Az üzenet bátorítást ad a hívőknek és minden jó akaratú embernek, hogy a félelem és az erőszak logikájával szemben a remény, az irgalom és a közösségi felelősség útját válasszák, és így váljanak a béke tanúságtevőivé a világban. Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére, hangsúlyozta Sulyog Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában. Az államfő Kapu Tibor kutató űrhajóssal együtt köszöntötte az új évet a közmédia csatornáin. A köztársasági elnök erőt és bátorságot kívánt ahhoz, hogy megkeressük és meglássuk a jót egymásban, világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében. Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt. Idén magyar szó hangzott a világűrből, és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek, mondta Kapu Tibor. Magyarország biztonsága a tét 2026-ban, jelentette ki a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán csütörtökön közzétett újévi köszöntőjében. Vitályos Eszter a videóüzenetben azt mondta, olyan kérdésekben kell majd döntenünk, amelyek alapvetően határozzák meg az életünket, és elég egy rossz döntés, minden megváltozhat. Béke vagy háború? A magyarok országa vagy bevándorlók országa? Biztonság vagy veszély? Adócsökkentések vagy adóemelések? Rezsicsökkentés vagy rezsiemelés? Béremelések vagy megszorítások? Nemzeti oldal vagy baloldal? Nemzeti kormány vagy Brüsszel bábkormánya? Sorolta, kiemelte. Elkerülhetetlen lesz, hogy újra válasszunk, melyik úton szeretnénk tovább menni. A kormány szóvivő békés és boldog új évet kívánva hangsúlyozta. 2026-ban Magyarország a tét. A miniszterelnök szerdai évértékelő interjújában ismét a béke fontosságáról és a háborúból való kimaradás szükségességéről beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a 2026-os választás tétje az lesz, hogy Magyarország folytatja-e az eddigi kimaradási politikát, vagy Brüsszel irányvonalához csatlakozik. Éjfélkor a kormányfő a közösségi oldalán is üzent, ahol megosztotta, mit kíván 2026-ra. Béke, 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 írt a közösségi oldalán a kormányfő az új év első perceiben. Orbán Viktor közölte, ezt kívánja 2026-ra, és mindenkinek boldog új évet kívánt. 0 óra 0 perckor született Magyarországon az új év első babája, Aliz Justina, a kistarcsai Flór Ferenc kórházban, tájékoztatta az intézményvezető a távirat irodát. Azt írták, a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött a világra, a szülők első gyermekeként és természetes úton született. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Kezdetben fátyol felhős idő várható, majd egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet. Hajnaltól főként hazánk délkeleti, déli felében megnövekszik a csapadékhajlam. Az eső mellett a délkeleti-keleti határszélen átmenetileg vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, helyenként erős, a hegyekben néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé szeles északi tájakon hidegebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 0 és plusz 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Az új esztendő küszöbén első gondolatunk, hogy ön, kedves rádió hallgató és szerettei, együtt örvendjenek annak az első karácsonytól megtapasztalható, vigasztaló csodának, hogy velünk az Isten. Valóban közel van hozzánk, és egyedül ő képes arra is, hogy közel hozzon egymáshoz minden embert. Ebben a hitben és reményben ajánljuk figyelmükbe mai fél óránkat, amihez tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Elsőként Jászter Beáta kéri figyelmünket. Molnár Borbála és saját új esztendei gondolatait osztja meg velünk. Molnár Borbála, új esztendő, első napi elmélkedés. Örvendetes reggel, tehát béköszöntél, s megújult szívemben új örömöt öntél. Az Úr jó kedvének idejét jelented, s érzékeny szívemet munkára serkented. Hogy elmélkedéshez új erővel fogjon, s a mennyei sugár benne úgy ragyogjon, hogy az igazságot ne csak felkeresse, ne csak mások előtt felszóval hirdesse, hanem abból maga végyen épületet, s lánggal égjen benne a munkás szeretet, hogy cselekedettel hitem bizonyítsam, s az egyes ügyübbeket példával tanítsam. Mivel, Uram, Uram, ha csak ezt kiáltom, s gonosz szokásimat jóval fel nem váltom, sőt, a kegyességet tartván csak a szóba, semmit sem igyekszem épülni a jóba. Jézus, tudományod bár fennyen hirdetem, de ha lábaidnak nyomát nem követem, sőt, mint szájkeresztjén, csak mutogatásból, kevélyen, kérkedve szólok az írásból, de megvetvén annak királyi törvényét, csak az álnokságnak tapodom ösvényét. A végső szükségben, ha unszollak, s kérlek, ezt feleled nékem. Bizony nemes mérlek. Tehát az óembert adjad, hogy levessem, s az óesztendővel együtt eltemessem. Felöltözzem pedig az ujjat helyébe, s a te életednek nézvén tükörébe. Igyekezzek hágni lábaid nyomába, csak egy órácskát is ne töltsek hiába. Melyre áldott lelked fejedelmet adjon, se világ pusztáján magamnak ne hagyjon. Sőt, mindenkor nyújtson igazgató kezet. Tudom, boldog véget érek, ha ő vezet. Ez a poétriánk újhelyi. Dicsekedett erdélyi leveleiben Kazinczy Ferenc Molnár Borbáláról. Ő volt a felvilágosodás korának költőnője, akinek nyomtatásban jelentek meg a versei. Nőként magyar nyelven írt, és levelezős irodalmi szalont tartott fenn Sátoralja újhelyen. Nagyon nehéz élete volt erőszakos férje mellett, aki lelkileg és testileg is bántalmazta. Örömet az Isten szeretetben, három gyermekében és a versírásban lelt. Ráérzett a fájdalom kibeszélésének gyógyító hatására. Szenvedését verseiben mondta el, így kevésbé fájt. De nem csak ezért írt, hanem azért is, hogy nőtársait szórakoztassa és nevelje. Pár évvel ezelőtt Martinák Jánosné, nyugalmazott középiskolai tanárnő, összegyűjtötte a róla szóló szakirodalmat, és válogatott verseivel együtt könyvben jelentette meg. Áldozatos munkája révén feltárul egy távoli világ, egy régi szemlélet, és benne felsejlik egy mélyen hívő, sokat szenvedő és sokat tűrő finom lélek, akit érdemes olvasni, akitől érdemes tanulni. Kedves versem az ő tollából ez az újévi elmélkedés. Különös lüktetése dallama van, ami az első pillanatban megragadja az olvasót. Megindító az az erős hit, amivel az új esztendő első napján elindul. Nem fogadkozik, nem ígérget, finoman ékes szavakkal tanít és nevel arra, hogyan kell lezárni, és hogyan kell újrakezdeni. Érzékenyen ír, ahogyan csak egy nő tud. Elnézést kérek férfi társaimtól, de ebben a gondolatsorban nincs pátosz, nincs férfias kinyilatkoztatás, nagy fogadalomtétel, de van világos elképzelés, logikus, tiszta iránymutatás. Az életvezetés legjobb leírása. Egyszerű szókkal, szerényen, hittel. Azt üzeni nekünk a régi idők távolából ez az asszony, hogy építgessük lelkünket, és jó példával járjunk mások előtt. Ne csak a szánkkal, hanem tetteinkkel hirdessük az evangéliumot. Rossz tulajdonságunkat váltsuk jóra, és a mennyei sugár ragyogjon a lelkünkben. Vessük le az óembert, és öltsük fel helyébe az újat, aki Krisztust követi és szereti önmagánál is jobban. Mert tudja, hogy ő vezet el az igazi boldogsághoz. Molnár Borbála nem reformálja meg a konyhánkat, nem javasol tréninget a kapcsolataink javítására, edzéstervet az alakunk formálására az új esztendőben. Olyan foglalatosságot javasol nekünk, amelyhez nem kell átszervezni az életünket és a napjainkat, és amely nem jár pluszköltséggel, de annál nagyobb megtérüléssel és bőséges kamattal. Azt mondja, legyetek jók, ne féljetek Krisztusra hagyatkozni. Járjatok a nyomában. Ne a sikeres új évet áhítsátok, hanem a tartalmas, boldog, hittel teljes új esztendőt az Úristen igazgató keze alatt. Mindezért szíveteket munkára serkentsétek, az embereket jó példával tanítsátok, tartsátok meg a parancsolatokat, egész életeteket, szeretteiteket adjátok oda Krisztusnak. Legyen ez a 18. századi üzenet az életvezetési tervünk. Keresztény útmutatás lelkünk egész éves építgetésére. A legjobb kezdet az új esztendőhöz.
Úrjelenés és karácsony ünnepének teljesen egyforma a liturgikus ünneplési rendje. Bár nincs előtte bőti időszak, de éppen úgy előünnepe és előestje van mindkét ünnepnek. A különbséget az előestén és az ünnepen végzett nagy vízszentelés jelenti. Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedése emlékére. További gondolatokat Dobos András görögkatolikus áldozópaptól, a Nyíregyházi Papnevelő Intézet rektorától hallunk.
Kedves testvérek! Keresztelő János fellép a pusztában, és meghív bennünket arra, hogy készítsük az Úr útját, egyengessük az ő ösvényeit. Hogyan lehetne az Úrnak utat készíteni? Kérdezhetjük. Nem, de az Úr akkor jön el hozzánk, és úgy jön el hozzánk, ahogy akar. Mit tehet az ember ennek érdekében? Régi kérdés ez. Valamikor a 4.-5. században óriási teológiai vita folyt arról, hogy ki az, aki az első lépést megteszi a másik felé. Mert hogy az üdvösség az Istentől jön, az világos, az nyilvánvaló. Mégis ki az, aki az első lépést megteszi? Az embernek kell erőlködnie? Az embernek kell utat törnie? Vagy Isten az, aki elébe siet? És az atyák akkor, az egyházunk szentatyái egyértelműen azt mondták, hát persze, hogy az Isten az, aki az első lépést megteszi az ember felé. mert az ember önmagától semmire sem lenne képes. Éppen ezért minden szent liturgián a pap halkan imádkozik azokért, akik még nem jutottak el a keresztség üdvözítő fürdőjére. Kérjük az Istent, hogy tegye meg ő feléjük az első lépést, hogy nyilatkoztassa ki nekik az igazság evangéliumát, hogy oktassa őket az igazság igéire. Akkor mégis hogyan lehet az Úrnak utat készíteni? Keresztelő János nyilván valamiféle együttműködésre hív föl bennünket. Isten üdvösséget kínál számunkra, de felajánlja azt is, hogy ebben az üdvösségben mi együtt munkálkodjunk vele. Ahogy Szent Pál apostol mondja, félve, remegve munkálkodjatok üdvösségteken. És ez az együttműködés, ez valami nagyon egyszerűnek hangzó dologgal kezdődik. El kell ismernünk azt, hogy szükségünk van a megváltásra. Nagyon egyszerűnek hangzanak ezek a szavak, de egyáltalán nem olyan könnyű ezt igazán beismerni. Nem olyan könnyű elfogadni, meglátni magunkban azt, hogy van bennünk gonoszság. Nem könnyű megbékélni azzal, hogy van bennünk harag, indulat, gyűlölet, féltékenység, irigység, és sorolhatnánk. Nem könnyű elfogadni azt, hogy cselekedeteink olykor önző érdekekből fakadnak, hogy bírvágy, hogy hatalomvágy, hogy dicsőségvágy rejlik meg mögöttük. Még ha olykor fel is ismerjük magunkban ezeket, akkor gyorsan-gyorsan szőnyeg alá söpörjük, mert megrettenünk azoktól. Legjobban találkozhatunk saját önmagunkkal az imádságban. Az ima mélyén és csöndjében ott nem tudjuk magunk elől leplezni mindezt. Ott valóban találkozunk önmagunkkal. Éppen ezért olyan nehéz sokszor az ima. A ma esti vecsernyében azt fogjuk énekelni az Úr Jézusnak, megjelentél a bűnösök és vámosok között, mert hol kellett volna jobban világosságot árasztanod, ha nem a sötétségben levőknek. És a karácsonyi ikon közepén is nem más ékeskedik, mint egy hatalmas sötét barlang. Jézus abba akart beletestesülni. Azt is szereti bennünk, azt a sötétséget. Nem baj, hogy bennünk van. Az a baj, hogyha nem ismerjük föl. Ha viszont már fölismerjük, beismerjük, akkor helyet adunk magunkban az üdvösségnek. És ahogy nehéz magunkban fölismerni a sötétséget, a gyöngeséget, úgy nehéz tágabb környezetünkben is. Nehéz beismerni azt, hogy családunkban esetleg nem minden tökéletes. Vagy az egyházunkban. Vagy a világban. Ma este és holnap a nagy vízszentelési ima tele van furcsa mitológiai lényeknek az alakjával, a gonosz megtestesítő sárkányokkal és kígyókkal. Nem egyházunk avid babonás elképzelése ez, hanem annak a reális tudata, hogy a gonosz jelen van a világban, és jelen van bennünk is. És az első lépés, amit tehetünk, hogy Istennel együtt működünk, hogy ezt elfogadjuk. Hogy elfogadjuk a világot úgy, ahogy van, a maga tökéletlenségével. Mert Isten is elfogadja, és nem akarja elpusztítani még egyszer egy vízözön által, hanem türelmes. Türelmes velünk, és türelmes a világgal. Olyan természetes egyszerűséggel mondja az Úr Jézus, mindannyian ismerjük a szavakat, hiszen a körmeneti evangéliumban szoktuk felolvasni. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább, ha ti atyátok ki mennyekben vagyon, ad jókat a tőle kérőknek. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, mondja az Úr Jézus. Nem egy bizonyos csoportnak mondja, nem a farizeusoknak, nem a vámosoknak. Minden jelenlévőnek mondja, mindannyiunknak mondja. És ez valójában örömhír, mert azt jelenti, hogy nem vagyok egyenlő a bennem lévő sötétséggel, hogy megőrződött bennem az Isten képiség. Keresztelő Szent János alakja nem volt vonzó. Sem jelleme, sem külleme, mondhatnánk. Teveszőrbe öltözött, sáskát és vadmézet evett, és a hozzájövő farizeusok és szaduceusok fejéhez úgy vagdalta a szidalmakat, mint a féltéglát. Azokhoz, akik az akkori politikai és vallási vezetőséget képezték. Szent Lukács evangélista kiegészíti ezt a képet Keresztelő Jánosról. ott kiegészül Jánosnak ez a szigorú arca, egészen mondhatnánk szelíddé válik. Mert a hozzájövő embereknek, akik megkérdezik, hogy mit tehetünk mégis mi, hogyan tudunk mégis az Isten tetszésére lenni, akkor ott Keresztelő János valami nagyon egyszerű dolgot mond nekik. Akinek két köpenye van, adja az egyiket annak, akinek nincsen egy sem. Akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen. Nem azt mondja, hogy öltözzetek szőrruhába, úgy, mint én, vagy egyetek sáskát. Azt mondja a katonáknak, elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne erőszakoskodjatok. Azt mondja a vámosoknak, elégedjetek meg azzal, ami jár nektek. Ne hajtsatok be többet. Nagyon egyszerű mondhatni, kézenfekvő mindaz, amit mond. Ilyen egyszerű az Úrral együtt működni, az Úr útját készíteni. És mégis, aki mindezt szem előtt tartja nap, mint nap, az tudja, hogy ez bizony küzdelem. Hogy az élet ezáltal küzdelmes lesz, mert a világ ellen hat. De hát az életnek valahol éppen, hogy ilyen küzdelemnek kell lennie. Szent Pál apostoltól azt hallottuk a mai szentírási szakaszban, Timóteushoz írt leveléből, az én időm már végéhez közeledik. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam. Vár rám az örök élet koronája, amelyet az igazságos bíró készített nekem, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várják az ő megjelenését. Epifanian, így van görögül. Ugyanazt a szót használja Szent Pál, mint amellyel a holnapi ünnepet jelöljük. Epifanian. Jó lehet Pál a második nagy megjelenésre vonatkoztatja ezt. Arra, amikor Krisztus eljön majd erőben ítélni a világot. De mi remélhetjük azt, hogy Jézus Krisztus akkori megjelenése hasonló lesz az elsőhöz. Mert ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké, és önmagát meg nem tagadhatja, ahogy Pál mondja. Remélhetjük azt, hogy ahogy első megjelenésekor szelíden jött, és beállt a bűnös tömeg közé, és alázatosan meghajtotta a fejét a Jordánban, úgy szelíden és alázatosan fog majd eljönni hozzánk második megjelenésekor is. És remélhetjük azt, hogy akkor is, hogyha a mi útkészítésünk nem tökéletes, akkor is, hogyha a mi együttműködésünk az Istennel nem teljes, így fogjuk meglátni az ő szelíd arcát. Amen.
Hagyomány, hogy a vízszentelés szertartásának végén a templomban frissen megszentelt vízből merítenek a hívek, és hazaviszik, s egész évben otthonukban őrzik, mint fontos szentelményt. Műsorunk folytatásában dr. Ivan Csóné, dr. Obbágy Veronika főorvos, tüdőgyógyász beszél arról, mit jelent számára a vízszentelés szertartása és a megszentelt víz.
Nagyon régen volt ilyen mély, ilyen megható, ilyen nagy élmény nekem a vízkereszt, mint az idei. Az első meghatódottságom abból eredt, hogy ahogy rá sóhajtott a papa arra a vízre. Tehát nem csak úgy immel-ámmal keresztet rajzolva rálehelt, hanem a tüdejéből minden levegőt kifújva lehelt rá arra a vízre. És akkor jött ez a ma, hogy ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ma ott megtörténik a csoda. Ma ott van a Szentlélek. Ma megáll a Jordán. Ma a szolgája előtt meghajtja a fejét a világ ura. Ma a hold teljes fényével bevilágítja a földet, és tényleg teli hold van. Tehát ezt csak tényleg úgy lehet átélni, ha nagyon koncentrálunk minden szóra, és az is benne van számomra ebben a mában, hogy már itt a felnőtt Krisztus, már ma itt van a küszöbön a megváltásunk. Ami számomra az idén egy óriási mottó volt, és utána órákig lehet azt mondani, hogy még másnap is nagyon-nagyon sokszor visszhangzott bennem, az egy mondat, szentelj meg engem és a vizeket üdvözítő. Ez az idén annyira megérintett, hogy talán lehet, hogy eddig nem éreztem meg azt, hogy nagyon rászorulok erre. És hogyha az ő nyugalma, szeretete, minden napra testi-lelki egészséget, türelmet adó kegyelme a megszentelés alatt, én ezt értem, kegyelme ott van velem, akkor nem jöhet olyan baj, amin ne tudna az ember felülemelkedni, amit ne tudnék az ő tenyerébe tenni, illetve ne érezném azt, hogy eddig is ezt éreztem, de hogy még jobban a tenyerén hord. Ez a megszentelt állapot, ki tudja, hogy az ember mennyire méltó rá, mert soha nem lehet eléggé méltó rá, de talán segít abban, hogy ezt a kegyelmet jobban befogadja az ember. Hogy jobban átérezze azt, hogy az Isten gyermeke vagyok én is. Hogy úgy kell viselkednem, hogy erre méltóvá maradjak. Méltóvá legyek, meg maradjak is. Sokszor kérdezik a munkatársak, mikor nagyon sokat dolgozok, hogy még a x-edik betegnél is olyan vagyok, mint az elsőnél. Honnan van ez az erő? Hát csak valahogy ebből ered, hogy én nem a saját magam erejére számítok csak. Úgy gondolom, hogy minden sejtemet, minden tagomat átjárja az, hogy engem a Jóisten segít, hátszelet ad, testi-lelki erőt ad, megszenteli a munkámat, az életemet, a reggelemet, az estémet, a nappalomat, az éjszakámat, mindent, amikor élek, amikor levegőt veszek, amikor teszek valamit, azt átjárja. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mit érez az ember, egy ilyen olyan fajta eufórikus érzést, ami nyugalmat ad, még ha néha ki is jövök a sodromból, de utána tudom, hogy hova kell visszamenni. Ez egy olyan kapcsolat kell, hogy legyen, nincsen snitt, nincs szünet, nincs semmiféle olyan negatív élmény, ami elszakíthatna. Vannak negatív dolgok, de az nem olyan erősségű, hogy elszakítson a Jóistentől. Soha ne felejtsem el, hogy ő ott van velem, ott van mellettem, én az övé vagyok. Ezt fenn kell tartani, ez csak tudatosan lehet, mert szellemi, lelki, fizikai energia kell hozzá. Ha én ezzel nem törődök, akkor szépen lekopik rólam. Nem minden betegnél van alkalmam, nagy a betegforgalom. De soha nem hagynám ki, hogyha lehetőségem van, felhívni arra figyelmet, vagy átadni a betegnek azt, vagy érzékeltetni a beteggel azt, hogy a Jóisten segítségével teszem a dolgom. Remélem ezt érzékelik, érzik, mert ez tényleg így van. Tehát egyedül nem képes az ember megtenni csak azt, amit fizikailag megtud. De ennél többet kellene, hogy tegyünk, és ehhez ad nekem segítséget az a támasz, hogy én nem egyedül gyógyítok, nem egyedül élek a világban, nem egyedül teszem a dolgom. Remélem nem megbotránkoztató az, hogy évközben mikor és hogy szoktunk belőle kortyolgatni, legalábbis én. Az ember ezt nem issza, mint a pohár vizet, hanem igenis imádsággal iszok belőle. Tehát akkor azért tudatos az a három korty. És ez a kettő momentum, vagy amikor oda megyek és hozzá nyúlok ehhez az üveghez, az egyik, mikor nagyon fáradt vagyok. Tehát amikor már úgy érzi az ember, hogy testileg, lelkileg amortizálódtam, és nagyon nehéz lesz holnap a napot újra kezdeni. A másik, mikor úgy érzem, hogy rossz voltam aznap, tehát nagyon nehezen jövök ki magamtól, abból az állapotból, amiben vagyok. Több embert megbántottam, mogorva voltam, nem tettem úgy a dolgom, ahogy kell. Nyilván erre a legjobb a bűnbánat szentsége, tehát elmenni, meggyónni és letenni azokat a nehézségeket, amivel küzdök, de hát erre nincs mindig lehetőség. Úgyhogy olyankor abból nyerek erőt, hogy jobbá váljak, hogy tegyem le ezeket a nehézségeket, és akkor egy kicsit próbáljak ezzel újra úgy megszentelődni, mint vízkeresztkor. Hát nem szokott elfogyni azért ez a víz a következő vízkeresztig, mert meg is gondolja az ember, hogy mikor iszik belőle. Ez olyan komoly dolog. Tehát ennek a csodának a folytatása, vagy a csodának az átélése mindennapos. És kell is, hogy minden nap legyen, hogy ne csak egy nap élje át az ember azt, hogy a Jóisten gyermeke, és vár ránk az örök élet.
Az új esztendő első napjaiban rövid megállásra biztatjuk hallgatóinkat. Műsorunk végén hallgassák meg Saint-Exupéry fohászát. Érdemes megszívlelni, mert benne van mindaz, ami igazán fontos és értékes lehet az életünkben. Obbágy Terész mondja el.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések, az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére.
Kedves hallgatóink, önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közelem működő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Áldott és szeretetteljes, békés új esztendőt kívánunk mindnyájuknak. Viszont hallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Krisztus!
itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit. A mai alkalommal megismételjük a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. A szemlővész napon szentelték meg a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parosznyán, melyet a nővér szülőhelyen alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdíj is, melynek első díjazottja posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre. Az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették fel Wagner Viktória életútját. Elsőként Sebők Sándort, a Fótis Szeplőtelen Fogantatás templom nyugalmazott plébánosát, mesterkanonok atyát hallják. A szerkesztő Grunda János.
Kedves jelenlévők, azt gondolom, hogy sokféleképpen meg lehet határozni, meg lehet közelíteni Wagner Viktória testvér lelkületét, életművét. Én most egy egészen olyan részt választottam, amely minket annak idején megragadott, mert ott voltunk körülötte sokan, Kárpáti atyával is, később Ferenc atyá is oda ment Kiskundorozsmára, és kaptunk tőle, rengeteget kaptunk tőle, és ő azt adta tovább, amit ő is kapott a Jóistentől. És az egész életét ez jellemezte. Jókedvű adakozó volt, időt, energiát, fizikai és lelki energiát nem kímélve adott mindig mindenkinek minden éjjel-nappal. Ha kellett nappal is, ha kellett éjszaka is, ha bezörgettek hozzá, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ebben is óriási példaképünk. Hiszen mi is csak azt tudjuk továbbadni, amit kaptunk a Jóistentől. Ő pedig olyan szoros kapcsolat volt, ahogy sokszor elmondta, hogy a jegyesével, hogy egészen átvette mindazt, amit a Jóisten neki adni akart. Az Úr Jézus szíve átmelegítette az ő szívét, és így adott mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ebben mindannyian lehetünk példaképei. Mindenkinek más-más életállapota van, más feladata van, de egyben mindannyian kövezhetjük Wagner Viktória testvér adni azt, amit kaptunk, továbbadni azoknak, akinek szüksége van erre. Ezekkel a gondolatokkal áldom meg ezt az emlékházat. Az Úr legyen veletek! Urunk Jézus Krisztus, alázattal lépjük át a hajlék küszöbét. Költözzét ide velünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék a helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet mindannyiunkban. Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, ami Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt az emlékházat, emlékszobát, adja mindazoknak, aki ide látogatnak, őrző jó angyalát, hajlítsa őket, ide látogatókat szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit, hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat, szabadítsa meg őket minden rettegéstől, háborgatástól, őrizze meg őket ebben a hajlékban, hogy úgy távozzanak innen, hogy mindazt, amit láttak és hallottak magukévá téve, az adakozó Isten szolgatársai legyenek. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten, küld el szent angyalotat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze házak minden itelátogatót a mi Urunk Jézus Krisztus által. A végén pedig azt gondolom, hogy elmondjuk azt az imát, aztán mindenki kapott egy ilyen imát, mondjuk el, megköszönjük Viktória testvért mennyi atyának, mondjuk hangosan mindannyian. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked Wagner Viktória szociális testvér védőnő életét és életének példáját. Hálás szívvel emlékezünk meg arról forró szeretetről, amelyel ezek hozzád kapcsolódott. Példájával arra tanított minket, hogy védjük az életet a fogantatástól a halálig, vegyük észre a szükségben szenvedőket, a kicsinyeket, a társadalom szélére sodródottokat, a lenézetteket, összetölt szívűeket, az útkeresőket, a szomorkodókat, az anyagi szükségben szenvedőket, és a tőled kapott szeretettel, mint ingyen jó barát, forduljunk feléjük. Add meg nekünk, az ő közben járására tudjunk mi is hívásodra igennel válaszolni, magunkat neked szentelni, és embertársainkat feltétlen szeretettel szeretni. Amen. Hogy kezdődött? Talán a gyökerek egészen, hogy a Szegedre mennek vissza, az, hogy egyáltalán itt lehetünk. Ugye 1967-ben ismertem meg Viktória testvért Kárpáti Sándor atyával együtt. Őt akkor mindig figyelték már a rendőrök, az ávó, mindig mondta, hogy hát ez, hogy is mondta, egy nyavajás apász, azt mondja, és hogy mit félnek tőle? Na, szóval érdekes volt, kis pékonynő volt. És igen, ám, de a gyóntatója, a mi spirituális atyánk volt, Holló István atya, és behívta a szemináriumba. Hát nem lehetett más címen behívni, mint hogy a cigányok védőnél. Hogyan foglalkozik a cigányokkal? Megtartotta az előadását, ott a Kárpát atyával oda mentük hozzá, hogy hol lakik, mind a Bibliában. Hát Dorosba jönnek, nézzék meg. És attól kezdve össze ketten, aztán hárman, végülis négyen, rendszer, minden héten ott voltunk nál, nem túlzok, órákat beszélgettünk. Körülöttük az asztalt, és hallgattuk őt. Olyan hihetetlen jó kapcsolat alakult ki közöttünk, most anyánknak is neveztük őt, testvérünk is lett, nővérünk is, szóval fantasztikus volt. Nem is lehet visszaadni sok mindent, amit elmondott nekünk. Az emberről, a családról, a nőről, a szexualitásról, ezt szoktam mondani, szebbet, tisztábbat és jobbat senkitől nem hallottam azóta sem, mint őtőle. A jelenlegi hölgyek talán megbocsátják, ha így mondom, azt szoktam mondani, hogy képzeljétek el, nő, apáca, és mégis olyan normális volt. Szóval fantasztikus volt, egy olyan talpreset, intelligens. A Süc dogmatikát, aki tudja, mi az két ilyen vastag kötet, az végigolvasta, kiezzetelte magának. Aztán elmondta az, hogy kell levezetni szülést. Azt mondta, hogy nézzék, oda a helyre kerülhetnek, hogy tanyára, hogy tényleg szükség lesz rá. És elmondta, átlótszerték, mit kell csinálni. Én találkoztam olyan tanítóval a 70-es években Lajos Mizsén, akit kihívtak szülésre, mert nem volt más ott a környéken, csak a tanító úr. Szóval tényleg ilyen világ volt még akkor. Tehát azt mondom, hogy az elkötelezettségről, az Isten kapcsolatról, hát talán többet kaptam tőle, mint a szemináriumban, mint másonnan. Lehet, ezek olyan együttesen hatottak rám és ránk. És a nagy séta volt ugye a szegedi szemináriumban csütörtök, amikor egész nap szabadok voltunk, csak 4 óránk volt ebéd, és az este 7-ig. Hát ritkább volt az a hét, amikor nem korosban töltöttük az időt. A rektorunk tudta, hogy kijárunk, és akkor az elég meredek dolog, hogy soha nem szólt egy szó sem. Nagyon-nagyon tudta, hogy nekünk az jó. És aztán elmesélte, hogy sokan jártak ki, a kisvédőrök kijártak hozzá, építettek együtt házat Valérnak, a cigányasszonynak, akkor kapott infarktus útra, amikor a cserepeket adogatták fel a védőnökkel együtt a ház tetejére. Egy 4 gyerekes cigányasszony volt, akit ott hagyott a férje, és házat kellett építeni. Elmondta, hát szükség volt építőanyagra. Bement a tűzépre, és mondta, nekünk kell sódel, meg fa. Lett. Aztán, hát fuvar is kellene. Bementem, mondja ő, a laktanyába. És hát kértem, hogy segítsenek a katonák. Adtak fuvarost a katonák, szóval fantasztikus valaki volt. Úgyhogy aztán sokat kérdeztük őt az életéről. Emlékszem, elmesélte egyszer, hogy amikor a rendőr feleségének nem akarta aláírni az abortusz kérelmét, kapott egy pofont a rendőrtől. Mit éreztél? Semmit, azt mondja, és mosolygott. Fantasztikus valaki volt. Aztán ott volt a Beatrix testvére együtt, ott volt a szentelésemen és az első misémen is. És a Beatrix testvére Buffalo-ban találkoztam. Ott élt Beatrix testvére, és kikerültem Buffalo-ba ismerőseim nyomán, és akkor miatt az ismerőseimet pedig oda küldtem hozzá, amikor disszidáltak, hogy segítsen már nekik. Na szóval csodálatos együttállások voltak ezek a dolgok. Sokat lehet erről beszélni. Azt gondolom, hogy utánunk mások kispapok is egymásnak adták a kilincset, hogy így mondja a kispapok. Itt van Tóth Ferenc atya is, ők néhány évvel később került Szegedre, katona is volt, és ugye Feri, ti is kiártatok Viktor testvérhez, meg sokan. Tehát a védőnök, bölcsészek sokan jártak ki hozzá, és sokat figyeltek. Mesélte egyszer, egy lány a szomszéd faluból látogatta őt meg, akkor ment hazafelé autóval, akkor hát figyelték, utána jött egy rendőrautó, leszorította ezt a lányt a kocsi, a autójával együtt az árokba, így pöldött egyet a autója, és a kerekein megállt, sem baj nem lett a lánynak. Szóval ilyen dolgok voltak abban az időben. Nagyon köszönöm Mariannának, mert nélküle nem lennék most itten. Szóval mi próbáltunk a magam módján, én is kinyomattam a kreolcsokrot, meg minden, de azt hiszem Mariannának a szervező képessége az fantasztikus volt. Ebből hoztam jó néhányat, meg a fényképet is hoztam, meg írtam egy imádságot is. És képzeld Marianne, ezt most mondom, nem volt értek. Most én költözésben vagyok, mert egy nyugdíjba tett a püspököm, és egy házalodébb vagyok a templom másik oldalára. És kezembe került, azt hiszem, ez ennek az eredeti példánya, és ez szakdolgozat is, mert elkodom neked, ami Viktor testvéről szól. Csak nem volt időm megnézni, elfelejtette, hogy van olyan. Tehát azt gondolom, hogy a mai világban, és ezzel mindjárt be is fejezem, hihetetlenül fontos az ő személyisége, az ő tanítása. Ugye ezt ma reggel prédikáltam, bevallom, ma Szodomár és Gomorra volt szó a mai olvasmányokban, ugye ahol Isten elpusztítja ezt a várost a homoszexualitás meg egyebek miatt, és akkor egyszerűen tudom, elmondtam, igen, hát hogy áll a mai Európa? A Pride meg a többiek. Mennyire szükség van egy olyan valakire, aki meri vállalni ezt, hogy a család a legfontosabb, hogy Isten férfinek és nőnek teremtette az ember, mindenkinek saját magának is feladata van, és ezzel fejezem, ezt mindenkinek ajánlom. Egyszer azt mondta a Viktor testvér, hogy tudjátok, amikor a szüleim engem egymást ölelték, talán gyereket se akartak. Isten azonban akkor is engem akart. Ez fantasztikus. Én nagyon sokszor elprédikáltam már, erősítésül mindannyiunknak, hogy Isten akkor is engem akart, amikor szüleim lehet, hogy engem se akartak. Nem is tudták, hogy leszek. Ő akart engem. Most egy ilyen világban, amikor azzal dicsekszenek, amire szégyelni kellene az embereknek, az ilyen Viktoria testvérekre, és azokra, akik ezt a gondolatot magukkal viszik, és merik továbbadni, nagyon szükség van.
Most Szarvas Mariannát, a Wagner család ismerősét hallják, aki a testvérekkel történt találkozásainak élményeiről beszél.
Aki még nem tudja, én úgy kerültem a körbe, hogy édesapának a védőnője volt Viktória néni Szegváron. A nagyapám rendszeresen járt hozzá, biciklivel, vonatta mikor, hogy így Viktória testvér, úgy. Én meg mint idétlen kamasz, azt mondta, na jó, hát megint egy ilyen varjú öregasszonyhoz jár, hát kit érdekel? Hát borzasztó sajnálom az elvesztegetett időket, de ahogy Viktória néni mondaná, a gavalléros úristen megengedte, hogy megismerjem őt. Ehhez volt jó a Lehocki Laci filmje, hogy amikor azt megnéztük a karácsony előtt, és édesapáik is nálunk voltak, akkor én már Budapesten éltem, de szeretném megismerni ezt a nénit, az hát ő az én védőnőm. A guta majd megütött. Nem baj, pár hónap múlva levonultok az öcsém a két gyerekkel, mi az anyukámik is lementünk Dorozsmára. Kit keresünk? A védőnőt. Mondták, hogy Kossuth Lajos utca, jó, elmentünk, édesapa berohant hozzá egy képpel, Viktória lelézés, azt mondja, Ferikém! Úgyhogy mi is itt beözönlöttünk, és ott volt Katóka, akit már az előbb hallottunk, hogy ő az egyik húga, még Viktóriának, mivel Viktória volt a legidősebb a családban, és ott segített Viktorkának, mert akkor már csontritkolása volt, és bekapcsolta a rádiót, és elroppant két cigolyája. Jó, na most akkor itt én megpróbálom majd kronológiai sorrendben elmondani, hogy mit tudtam meg a családról, amit ő írt, bár azt mondta, hogy Ha életrajzot írnék, azt írnám, hogy Isten tettei általam. Meg ahogy én megismertem a testvéreit, egy kicsit úgy, mint egy puzzle, így összeszedtem a mozaikokat. Mert hogy ezután a látogatás után, aki ismerős valamennyire Budapestre, tudja, hogy valamikor még járt a 44-es villamos. Hát én megyek a Péterfi kórházból, megyek föl a lépcsőn, és előttem megy egy idős hölgy a banyatankkal. Mellé lépek, segítek neki fölvinni, majd szembenézek, mondom, Kató néni, mi te ki vagy? Hát mondom, mi voltunk azok, akik husvétkor beözöllöttünk Dorozsmán. Jaj, de jó, hogy látom. Le kéne megint mennem, mert Viktorkám megint bekerül a kórházba, és itt van Erzsikém, ez volt a Hermina testvér. Ő meg elesett a mánásba, és itt cisztája van, megütötte. Hát mi legyen? Most fölmegyek Erzséke nénihez, Kató nénivel, akkor mi még Zuglóban laktunk, pár utcával odébb, tehát nincsenek véletlenek. Tehát akkor oda megyünk. Hát kacagtató volt a jelenet, utána sokat tárgyaltuk, Erzséke néni így megáll, és így nézett, és gondolta, ez a Katóka. Milyen felelőtlen. Jön itt egy idegen némberrel, már akkor ugye 90-es évek elején is már nem kellett mindenkit beengedni az otthonába idős embereknek különösen. Na, így ismertem meg őket. És onnantól kezdve, én bizony hetente háromszor följártam hozzájuk, és olyan mély beszélgetések voltak Erzséke nénivel, nekem az is egy lelki gyakorlat volt, és mentünk le Dorozsmára is meglátogatni Viktória nénit, és akkor most elmondanám, hogy melyik az a virágos kert, ahol három szál szép virágot, ahogy Viktória is említette a filmbe, honnan az Úristen választott magának a három szociális testvért. Viktória, Beatrix és Hermina testvér, azaz Erzsike néni. Azt tudjuk, hogy parasztnyán született az összes gyerek, és az édesapa, aki körjegyző volt, hát az első világháborúban ráhárult az a feladat, hogy összeérni a katonai szolgálat sorozásra az embereket, és az egyik bányászt is fölírta. Na, ezért volt ez a düh, hogy utána részegen vadászkéssel megkéselte őt. Rá körülbelül két hónapra, mert ez épp most néztem a jegyzetekben, 1914. szeptember 13-án történt az eset. Rá 10 napra született meg az utolsó gyerek, Manyika. Amikor hát meghalt az apa, kérdezték a hatóságok az édesanyát, anyámkát, hogy följelenti-e, vagy mi legyen. Azt mondta, 6 árva már van, nem akarod csinálni még 4 árvát. Ennyi gyereke volt a bányásznak. Viktória mindig azt mondta, hogy ami jót én örököltem, azt anyámkától örököltem. Az ő szava szentírás volt. Na most ez a család, ez a 6 testvér, ezek úgy összebújva a hit és a szeretet tartotta őket, mondta, hogy nem kellett nekünk más barátnő vagy játszott, mi egymással nagyon jól megvoltunk. Tudom, hogy még amikor iskolába is kezdtek járni, sőt, még bocsánat, előtte a postamesteri állást ajánlották az özvegyasszonynak, aki 26 évesen maradt özvegy 6 gyerekkel. Viktória akkor 9 éves volt, és ő segített neki, úgyhogy szóltak sokáig, vigyázzanak, amikor a telexek mennek, ezt egy 9 éves gyerek segít, tehát, hogy nem bírt mindent, majdhogy nem, ő is előlépett családfenntartónak. És amikor iskolába mentek, egyszer egy tanítónő, már nem tudom melyik gyereket, elküldte trafikba. Onnantól kezdve az édesanyja kivette őket az iskolából, féltette, azt mondja, itt nem küldözgetik a gyerekeket, tudom én milyen feladatokkal. Még azt is elmondanám, hogy például a könyveket mindig elolvasta előre az édesanyja, azt mondta, hogy Jókai könyvből egyet adott a kezükbe. Aztán a többit azt elmesélte, a meséjét tudta, míg közben fotmutak, és megkérdezte, hogy miért nem adja a kezükbe a többi könyvet, azt mondta, mert lehetnek benne olyan dolgok is leírva, amit ti most még nem értenétek. Tehát, hogy volt az ő lelki nevelésük is. A gyerekek kézi munkáztak, és ebből tartotta fönn magát a család. Mondja, hogy volt olyan karácsony, milyen karácsonyi ajándék. Kaptunk egy pár cipőfűzőt, vagy egy egész ceruzát, vagy egy almát, és mi ennek nagyon örültünk. Hát aztán volt egy keserű rész is az életükben, amikor egy darab ideig egy mosdó apjuk volt. Édesanyja nagyon szép nő volt. sokan kerülgették körötte, de mindegyiknek az volt a feltétele, hogy de a gyerekek lerendve. Hát az anya ezt nem. Ez a mostoha, ez elég rafinált volt, mert a gyerekeken keresztül hódította meg édesanyát. Csokoládét vitt nekik, na ennyi. De utána elég zsarnok volt, mint megint csak utalok a filmre, kiderült, hogy például nem engedte, hogy tovább tanuljon Viktória is. Viktória az, aki amikor bekerült a Szociális Testvérek Társaságába, és elküldték Tata Margit ugye védőnőnek, mindenkinek volt érettségie, neki egyedül 4 polgária volt, no, emiatt. Szóval ez az apa, nevelő apa ért velük egy ideig, és aztán ők szinte elszöktek egy anya otthonba az apától, akinek a nevét se tudom, el is fújt a szél, és a második világháború alatt eltűnt az életükből, talán német, az ki tudja. Szóval ez a 6 gyerek, akiből mondom 3 szociális testvérek lettek, azt még elmondanám, mert ahogy az Erzsike nénivel a 1910-ben született hugával, azaz Hermina testvérrel beszélgettünk, azt már tudjuk, hogy milyen életvédő volt Viktória néni, tehát hogy az abortuszt elítélte. De én most beszélnék egy másikról is, eszembe jutott, hogy ezt is elmondanám, ami igencsak tabuma. Nem szeretnek beszélni a halálról. Az összes testvér az úgy aludt el, és billent át a másik oldalra, például a legkisebb, ugye Manyika, aki szarkómában halt meg, meglátogatták a Szent István kórházba, és azt mondta, hogy jaj, olyan fáradt, hogy most alszom egyet. Ennyi. A testvér, a fiú testvér, aki TBC-t kapott, de csak azt mondta, jaj, Laci meghalt, menjünk be. És Laci elaludt örökre. A Viktória, amikor kórházba került, jaj, Viktória néni, megbeszéljük, hogy mikor tetszik hazamenni. Jó. 2 szobával ment tovább az orvos, amikor szaladt az ápolónő után, hogy doktor úr, Viktória testvér hazament. Így libbent át. Na, maradt most már csak Beatrix, Katóka, aki szintén egy szomnyaktörésre bekerült korán, stb., és ő is át. Őt nagyon megviselt egyébként Viktória néni halála, ő rá 2 évre halt meg. És akkor maradt az Erzsike meg a Beatrix, és ahogy azok leveleztek egymásra, hogy a Beatrix írta, hogy te, én már elkészültem a nagy útra, és te? Olyan természetességgel beszéltek, mint hogy mi most átmegyünk Miskolcra például. Beatrix 2001-ben halt meg, Erzsike néni 2003-ban. És még amit mondanék ezzel, amit mondtam, hogy eutanáziát is elutasították, az volt a mondásuk, hogy tudott-e, hogy hol kezdődik a tisztító tűz? Remélem, hogy még nem ott tartotok, vagy ha igen, akkor ti is így menjetek át Isten tenyeréből a másik tenyerébe. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Kapcsolat című műsorunk hangzott el, melyben megismételtük a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. A szerkesztő Grunda János volt.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!